Ha ismereteid Afrikáról, a Piedone idevágó részéből szerezted, és annyit tudsz, hogy ott jobbára meleg van, az emberek fura nyelven beszélnek, és kedvesen mosolyognak, akkor jó hírünk van.
Vasárnaponként 11-től délig Afrika Café.
A Rádió Café magazinja Afrikáról, Behumidórival és Kembe Szorellel. Afrika Café. Feketén-fehéren.
A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület.
Hát ha verekedés nem is lesz, viszont nagyszerű beszélgetések itt az Afrika Caféban, ami most indul útjára egészen délig a Rádió Cafén. Behumi Dórival és Kembe Szorellel, sziasztok!
Sziasztok! És hát a szokásos menetrendünket követve vendégünk lesz a stúdióban, aki nem más, mint Balogh László, a többször elhangzott programajánlóban a Budapesti Zászló Múzeum programja, vagy legalábbis kiállítása is. Na, ő ennek a tulajdonosa, az úriember, ennek a Zászló Múzeumnak, és vele fogunk beszélgetni majd az elkövetkezendő egy órában.
Aztán, hogyha minden jól megy, akkor el tudjuk érni Molnár László urat, aki Maliból jelentkezik majd a négy keréken 5 földrészen át expedíció keretében, mert hogy ő ennek a főszereplője és vezetője.
Így van, és akkor a műsor végén pedig ugye a szokásos program dömping, amivel várunk benneteket majd, és természetesen muzsikák, jó kis zenék lesznek. Régen hallott előadókat fogunk ma előkotorni a zsákunk mélyéből, többek között Farafinát, Rasát, de elsőként Sami Massamba nevű úriembert, és tőle hallgathatjuk meg a Naya No című számot. Az Afrika Cafét legalábbis elkezdjük itt a Rádió Cafén, és a vendégünk megérkezett a stúdióba, üdvözöljük Balogh László urat, a Budapesti Zászló Múzeum tulajdonosát. Szép jó napot kívánok!
Jó napot!
Kedicsokom, jó napot kívánok!
Na, Zászló Múzeum, ez nekem úgy hangzik, mint amikor gyerekkoromban én bélyegeket gyűjtöttem, és csináltam volna egy bélyeg múzeumot gyerekkorában, zászlókat gyűjtött, és ettől lett egy Zászló Múzeum aztán?
Hát, tulajdonképpen a kezdet az lehet hosszú is, rövid is, de inkább rövidebben mondanám el, hogy...
Lehet hosszan is, nyugodtan.
Köszönöm szépen, hogy tulajdonképpen a földrajz szeretete hozta azt, hogy én elkezdtem aztán később zászlókat gyűjteni, mégpedig az általános iskola végére nyúlik vissza a történet, amikor, ha nem is szlogen, de tényleg valóban egy jó földrajz tanárnőm volt, aki megszerettette a földrajzt, és hát mondanom sem kell, hogy sajnos nem egy ifjanti úr vagyok, tehát ez jó régen volt, amikor még Magyarországon egyetlen egy hivatalosan kiadott világatlasz volt, amit éppen a szüleimtől kaptam karácsonyra, és abban láttam a zászlókat, és mellette ugye természetesen a térképeken az országokat, és ez a kettő mindig jobban és jobban izgatott. Persze teszem hozzá, hogy elkezdtem, hogy jó földrajz tanárnőm volt, tehát nagyon szerettem azt, ahogy abban a stílusban előadja, és mindig megragadott, hogy jó, rendben van, ismerjük az országot, meg tanuljuk ugye az általános szinten, de akár a környezetünkbe, akár ugye a magyar zászló, de inkább a a nagyvilágnak a zászlói, hogy miért olyanok, amilyenek, ugye színekben, ábrákban, történelemben, földrajzban, és akkor gyakorlatilag ez a szeretet odáig nyúlott, hogy egy hosszabb kimaradás, mert ugye az ember elvégezte a középiskolát, ott is ugye földrajz, de hát mindig tanulni kellett, meg aztán később dolgoztam, és a gyűjtés az egy lökés volt végül is az akkori, már gondolom nem csinálok reklámot nekik, mert nem léteznek, kartográfiai vállalat, az az egyetlen cég, és én ifjúntúrként berohantam oda az akkori nagy-nagy vezetéshez, azért mondom, mert ők ültek ott fönt a trónon, és hát jöttem és mondtam, hogy például Burkina Faso, azaz felső voltából Burkina Faso lett, és én azt hittem, hogy ez így rendben is van, hogy tudom az új zászlóját, címerét, hát ma már ugye már tudom, hogy forrásanyag, egyebek kellenek, és kirúgtak. Hogy hát az utcáról jött Pali, mit mesélget ez a fiatalember, valóban.
De miért akart, tehát munkát akart ott a kartográfiai vállalat? Nem,
én csak elmondani azt, hogy láttam, hogy milyen az új Burkina Faso-i zászló és címe, mindegy lelkes ember, én nem akartam ott semmit, és nem is akarok sem mai napig.
Ők meg nem lelkesedtek annyira.
Hát nem lelkesedtek, meg kidobtak először az ablakon, aztán az ajtón, meg mindenhol. Mert ez ugye egy hosszabb folyamat volt, és akkor elhatároztam, hogy 1983-at írtunk, hogy hát ez így nem jön össze, és tollat ragadtam, papírt, elmentem a postára, és feladogattam, mind ahogy a mai napig is csinálom, a különböző országok államfő királyainak, miniszterelnökeinek a leveleket, és Burkina Faso is válaszolt, Compaoré tábornok, hogy hát igen, ez a nevük, ez az ország zászlója, ez a címere, megint bementem, megint kirúgtak, de most már az elnök leveleivel, és akkor azt mondtam, hogy nekem mesélhetnek. Ha az elnök nem tudja, akkor nem vagyok benne biztos, hogy a kartográfia ott ülő tisztelt, ma idősebb urai tudják azt.
De akkor még ugye nem volt hivatalosan zászló múzeum. Vagy akkor mikor datálódik?
Tisztázunk valamit, ez tényleg itt az elején. Nagyon szépen köszönöm, hogy Zászló Múzeumnak szólítják, és tehát hogy mondjam, a továbbiakban is nyugodtan lehet mondani hivatalosan, és gondolom, itt nem követek el reklámot, mert non-profit a cég, hogy van a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft., ez az új nevünk, gyakorlatilag ez az Orci kertből, a Józsefvárosi Galériából és a Zászló Múzeumból, vagy pontosan Józsefvárosi Zászló Kiállításból áll. Uh-huh. Ez egy három egység, régebben mások voltak a neveink, és ez a Zászló Múzeum, ez gyakorlatilag a lerövidített, érthető, mindenki által megfogható, jól hangzó név. Hivatalosan nem vagyok múzeum. Különböző, törvényi feltételeknek kellene eleget tennem. Gyakorlatilag többek közt ugye ez egy magángyűjtemény, és én mindig is tartottam attól, hogy ez a magángyűjtemény ne csusszon ki életembe a kezemből. Ezért mindenki zászlómúzeumnak szólítja. Ez nagyon jó a köztudatba is, mert az emberek, ha azt mondjuk, hogy zászló kiállítás, ugye a ma hivatalosan használható neve a Józsefvárosi cégem, tehát ezen a cégen belül, ez azért rossz, mert csomóan fölhívnak, hogy meddig van a kiállítás. Ugye ez sztereotíp dolog, hogy tudom én, május 5-éig. Viszont egy zászlómúzeum, vagy egy múzeum, ugye az reméljük, hogy nagyon hosszú ideig fennáll, és ezért találtam ki 15 évvel ezelőtt, mert most éppen 15 éves.
Akkor 15 éves, igen.
Így van, és ezért lett zászlómúzeum. Még annyit, ha megenged, hogy elmondjak ezzel kapcsolatban, hogy külföld felé is. A Flag Múzeum, ugye angolul, németül sokkal jobban érthető, mintha ezt a nagyon-nagyon hosszú nevet elmondom, nem értik, kiállítás, nem érdekli őket, viszont ha azt írom, hogy Flag Múzeum, vagy Magyarországon visszatérve Zászló Múzeum, ezt megértik az emberek.
Oda csatolnék vissza, amit említett, hogy akkor tollat meg papírt ragadott, és levelezni kezdett, gondolom akkor talán a világ összes országának a vezetőjének írt esetleg levelet, és zászlót kért? Vagy ez hogy nézett ki?
1983, ugye elkezdtem először azért, hogy bizonyítsam az igazamat, és amikor láttam, hogy egyre több ország vezetője, mint ahogy tetszett mondani, államfő, király, stb. Válaszolt, akkor úgy gondoltam, hogy megint csak az volt bennem, hogy először is lesz egy naprakész gyűjteményem, a másik meg az, hogy bárki bármikor vitatkozhat velem, hogy melyik országnak mi a zászlója, a címere, akkor úgy gondolom, hogy egy levél mellette az jól bizonyítja, hogy az abból az országból származik, ma azt használják, ma ez az élő. Aztán sajnos gyakorlatilag, illetve hála Istennek akkorára dúzadt a gyűjteményem, hogy jelen pillanatban több mint 6000 darabból áll. Ez a világ három legnagyobb zászló gyűjteménye, a ma létező országok, ezt szeretném hozzátenni, gyűjteménye közé tartozik, itt nincs verseny, teszem hozzá, csak van egy nemzetközi szervezetünk, és ott hát úgy nyilván tartják, hogy kik azok, akik vezetik ezt a dolgot, ezt a gyűjtést, természetesen lehet a világ másik pontján is, ha nem hozza nyilvánosságra. Én nyilvánosságra hoztam, és az életben jó helyen, jó időben voltam, mert lett ez a múzeumom.
Jó. Zenéjünk egyet, javaslom, jó? És még csak egy pici visszacsatolás, hogy hát remélem, hogy köbüki nem fog megsértődni, de hát lehet, hogy kéne nyitni egy ablakmúzeumot is előbb-utóbb a sok kirepülésnek az emlékére. Mi zenéjünk tovább, de előtte elmondom az elérhetőségeinket, hogyha valakinek valami hozzászólni valója van, az adott témához 0629986986-os SMS számon várunk mindenfajta hozzászólást, most pedig következzék a Rasa és az Ummi.
حبك حنان
hallása után szabadon folytatjuk az Afrika fét, és vendégünk továbbra is Balog László. A zászló gyűjtemény tulajdonosa, az egyik legnagyobb zászló gyűjtemény tulajdonosa. És nekem az lenne az érdekes, hogy az európai kultúrkörben felnőve az ember ugye hall ilyenekről, hogy heraldika, különféle családi címerekről, stb. Ez Afrikában mennyire van jelen ez a fajta tendencia, vagy mennyire volt jelen?
Hát ez egy jó kérdés, és érdekes, ugyanis én az afrikai családi heraldikával, tehát olyannal igazából nem nagyon foglalkozom, ezt el kell ismernem. Amiről én tudok, az inkább az, hogy például a Dél-Afrikai Köztársaságban, vagy a volt ugye Rhodézia, ma Zimbabwe, tehát ott, ahol a fehér ember megjelent, ott hozta magával ezt a bizonyos úgynevezett heraldikai kultúrát. De tulajdonképpen ilyenekről nem nagyon tudok, hogy afrikai családoknak a jelképei. Uh-huh. Törzsek, tehát afrikai törzseknek, ugye meg volt régen például benini birodalom, ugye, ami ma csak Beninre korlátozódik, vagy volt például zimbabwei birodalom, ugye, ami ma Zimbabwére korlátozódik, ott voltak különböző jelek, de teljes jelek, tehát nem heraldika, hanem csak jelek, jelképek, ami az ő kultúrájukat szimbolizálta. Ugye például a zimbabwei zászlóban van az a bizonyos ülőmadár a zászlónak a háromszögében, tehát egy fehér háromszögben, ott ez megjelenik, visszatükröződik. De ez nem mondható az, hogy ez ilyen családi, vagy bármilyen heraldika, hanem ez törzsi. Ez viszont így nagyjából ismert, aztán a többi nem nagyon. Legalábbis előttem nem annyira.
És melyik volt ez a zászló, ami a legkalandosabban jutott el a múzeumban?
Hát 27-28 év alatt voltak kalandok, az nem vitás. Gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy a Csendes-óceáni Vanuatu köztársaságból kaptam egy zászlót, de megkaptam, meg a hozzávaló dolgok, tehát benne voltak érintetlenül a borítékban, bizonyíthatóan rajta volt a postai pecsét, hogy mikor adták föl, és egész jól látható, és közel hangsúlyozom, egy évig bolyongott a világba. Ezt onnan tudjuk, ugye, hogy a dátum, mint ahogy mondtam, a feladási dátum, és hogy hol járt, az meg az bizonyította, hogy mivel elég nagy levélről volt szó, a levélnek a hátsó részére minden egyes nemzetközi postaállomás, tehát ahová a légipostán küldték tovább, mondván, hogy keresik a Magyarországon, rajta volt létező a pecsét. Így van, és 15 vagy 16 országot számoltam meg, ahol ez a levél megfordult, amikor végül is egy varsói, tehát a varsói posta központ rátette egy pecsétet, és lehet, hogy az a jó ember járt, ahol én lakom, Budaörsön, vagy tudta, hogy hol van Budapest és Budaörs, mert valami úton, módon ráírta, hogy a 20-40 irányító szám az ismerte Budaörs, tehát utána nézett, mert ezt nem írták rá a levélre. Csak annyit írtak rá, hogy Budapest 20-40, tehát ott rontották el Vanuatuba, és ezt a kettőt próbálta ő kinyomozni. A többi országban mindenhol a hivatalos irányt választották, hogy Budapest az valahol Európa lehet, ezt tehették a japánok is, mert például az utolsó előtti bélyegző az Japánban volt, tehát valószínűleg a kis Japán rájött arra, hogy valahol Európába keressük Budapestet, de azt már nem nézte meg, ugye, hogy 20-40 az esetleg Budaörs lehet. Na most aztán végül is ez a lengyel embernek köszönhetem, vagy postás, vagy nem tudom, dolgozónak, hogy ráírta nagybetűkkel, hogy 20-40 kiegészítette Budaörs. És így jutott az el, igen. De a budaörsi postán elég ismert vagyok, hogy tudták, hogy a Balog László az.
Különféle furcsa országokból kap mindig a küldeményeket. De amelyik érdekes az a tény, hogy egyszer belépett azért csak Európába, és azért akkor nem jutott eszükbe, hogy hol van. Tehát nem egy nem létezem szomáli föld.
Hát volt Gibraltárba is például.
Az már akkor nagyjából
hát közelített. Hát persze.
Igen. Na, egy gyors kérdés még itt a fél idő előtt. Az afrikai zászlók, ugye nem tudom, hogy Európában mennyire van tendencia a színek használatában, de az afrikai zászlókban, meg ebben a kultúrkörben lévő zászlókban azért én úgy tudom, hogy van valamilyen színhasználati tendencia.
Természetesen igen van, és hát büszkén mondhatom, hogy az afrikai országok zászlói, azért mondom, hogy büszkén, mert egy nagyon, nagyon érdekes színvilágot és jelképvilágot tartalmaznak. Nem mintha a többi földrészen más lenne a helyzet, de Afrikában ugye először is ismerjük a pánafrikai zászlócsaládot, ami az etióp zászlóból indult el, még anno az 1950-es években, és ez tart végül is mondhatni napjainkig, persze most már sokkal kevesebb független ország jelenik meg, mint a 60-as, 70-es években. Ezt egyébként, hogy zárójelben jegyzem meg, például külön hosszú órákon keresztül tanítom a Nemzetközi Protokoll Egyetemen a diákoknak az afrikai zászlókat, mert egy nagyon érdekes dolog, hogy mind ahogy kérdezte is, tehát a pánafrikai zászlócsalád, ez a bizonyos piros, sárga, zöld és a fekete színek keveréke, ugye itt már beszéltünk, említettem az előbb Zimbabwét például, ahol eklatáns példája ezeknek a megjelenése, de mondhatni Guinea, a Mali zászlója, Gána, ugye majdnem az első független afrikai ország, hát Etiópiát meg említettem, hogy abból indult ki. És van egy csoportja az afrikai országoknak, ugye ami logikusan következik, hogy a pánafrikai zászlók családon kívül esnek, ilyen például, csak példaként említeném a Kongói Demokratikus Köztársaságot, amelynek éppen most van nálam a kiállítási anyaga az Afrikai Magyar Egyesület jóvoltából, tehát az egy teljesen eltérő, nem sorolható be ebbe a családba.
Miben tér el?
Például az, hogy kék, aranysárga és vörös. Na most az aranysárga, vörös, ugye itt lehetne vitatkozni, hoppá, hát ez a már pánafrikai, de ezt összességében kell nézni, és mivel már benne van a kék a Kongói Demokratikus Köztársaság zászlójában, és túlnyomó többségében, tehát nagyságában azt láthatjuk, ezért ez már nem tartozik ide. De ilyen zászló például, akár a dél-afrikai, tehát földrészt, ha nézzük, akkor például Botswana, amely kék, fehér, fekete, fehér, kék, tehát sávos, hogyha így el tudja képzelni a hallgató, az se tartozik ide, mivel említettem, hogy ezek a színek összességében már nem tartozok ebbe. Tehát ez a két rész van. Aztán ugye Afrika az elég vegyes, illetve két részre osztható a zászlók családjába, északon meg ott találjuk az arab országokat, amelyek tulajdonképpen afrikai országok is egyben, de az arab kultúrvilághoz tartoznak, ugye Nyugat-Szaharától, vagy Mauritániától, tehát a legszélsőtől, egészen ugye Egyiptomig a legkeletibb arab, illetve afrikai ország ebben a térségben, teljesen más a zászlókultúr körül. Ha szabad egy rövid példát, akkor ugye ott van Líbia, tiszta zöld a zászlója. Azt akárhogy forgatjuk, az mindenképpen jól rakjuk ki. De ott a zöld ugye az iszlám szimbóluma, és nincs mit arról mesélni tovább. Viszont, hogyha egy kicsit lejjebb megyünk, tehát földrajzilag, ugye Nyugat-Afrikánba, akkor ott már megjelenik ez a bizonyos pánafrikai zászlócsaládban szereplő zöld, aminek semmi köze az iszlámhoz, nyilvánvaló, mert a többség az törzsi vallású, egyéb vallású, tehát itt nem jelentkezik annyira, viszont itt megjelenik a természet, ugye a szavanna, például Burkina Faso esetében a zöld szín nem a vallás, hanem maga a természet, a szavanna, vagy Nigéria esetében is. Tehát teljesen mások a jelképek Afrikán belül is.
Hát innen fogjuk folytatni, még több dolgot megtudhatunk majd a jelképekről, illetve az átlók történetéről. Malog Lászlótól maradjatok velünk, most következnek a Kultúrvilág hírei. Zenélünk, és aztán folytatjuk az Afrika Fit.
Iko sabara, iko motoro, iko baze, bese ngarp mami fotoye,
netize ora,
yamada mami fotoye,
netize ora,
bilak mami fotoye,
netize ora,
itimiruwa muso miri bali kamiri iko chamaki,
itimiruwa muso miri bali kamiri iko chamaki.
friend.
Feles hírek. Kultúrvilág.
12 van, sziasztok, Tomázi Adrien vagyok. Az ünnepi megemlékezés mellett számos családi programmal várják az érdeklődőket március 15-én Budapesten a Nemzeti Múzeumban és a Lánchíd közelében. Az ünnepi programok a múzeumkertben délelőtt 10:30-tól kezdődnek. Megelevenednek az 1848. március 15-i események. Az előadásban 200 táncos, valamint a Nemzeti Lovas Díszegység, hagyományőrző honvédek és huszárok is közreműködnek. Az ünnepi műsor fő szerepeiben Dobókata, Fullajtár Andrea, Nyári Oszkár látható majd. A múzeum kertben ma is meglátogathatjátok a nyitott filmstúdiót. A múzeum lépcsőjén a gyerekek 1848-as korabeli jelmezekbe öltözve, egy profi filmkészítő stáb és a Petőfi Sándor játszó egyetemi hallgatók közreműködésével játszhatják el a forradalom és szabadságharc meghatározó eseményeit. Erről film is készül, amit megkaphatnak majd DVD-n. Emellett szintén a múzeum kertjében szabadtéri kiállításon korabeli versekkel, táncokkal, valamint mint hagyományőrző lovas huszárokkal és történelmi játékokkal ismerkedtetnek meg a látogatók. Hétfőn a Lánchíd Pesti hídfőjénél játszóházba és huszár táborba várják a gyermekeket. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 50 lovasa várja lovakkal, szekerekkel, ágyukkal, hadikonyhával, sátrakkal és alkalmi istálókkal a látogatókat. Emellett a történelmi játszóház próbatételein a 150 éve elhunyt Széchenyi Istvánra emlékezhetnek a résztvevők. A Lánchíd március 15-én Széchenyi István előtt tisztelegve Széchenyi korzóvá alakul. Ezen a napon nem csak gyalog, de akár lovas hintón is át lehet kelni a Dunán. Ismét orchideák és bromíliák költöznek a Papp László Budapest sportarénába március 19-e és 21-e között. 2500 négyzetméteren lehet gyönyörködni a virágokban. Ezzel egy időben Green Expo-t és Garden Expo-t is tartanak ugyanitt. Versenyt is rendeznek kerttervezőknek. Saját ízlésük szerint helyezhetik el a virágokat egy kis kertben, és a közönség dönti majd el, melyik a legszebb. Köszönöm a figyelmet, fél óra múlva a nap híreivel jövök. Sziasztok!
Újra vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása. Minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
Nem jó.
Tegyünk alá zenét.
Starsky és Hot Jazz Club újra. És vidámabban. Vasárnap este 10-től éjfélig.
Ndako kai moko na mawa izoli na miso mangai
tutango abolali oya ko bateli nzoto na ngai na bomoi bwa ngai tanga se suki ya moto bongo yo zwa resulta sema kasi oyebaka yezo batekaka ye se na apostolo na ye
folytatódik itt a Rádiókafén, de Hújj Dórival, Kembe Szorellel és vendégünkkel Balog Lászlóval, a Budapesti Zászló Múzeum tulajdonosával, ahol ezekben a napokban látható a Kongói Demokratikus Köztársaság bemutatkozik című időszakos kiállítás. A múzeumról úgy összességében beszélgettünk már az elmúlt fél órában, de akkor most legyen kedves, mondjon egy pár szót erről a most látható időszakos kiállításról.
Most látható kiállítás az, amit az előbb eltetszett mondani, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság a vendég a Zászló Múzeumban. Ez nem állandó kiállítás, tehát mindig rendezünk ilyen nem állandó bemutatókat különböző országokról, és most történetesen ez a világ egyik legnagyobb országa mutatkozik be. Különösen köszönöm ezt az afrikai Magyar Egyesület elnökének, Balogh Sándornak, akivel a SOS korábban összehozott, és ő volt az, aki hát ezt az anyagot felajánlotta a múzeumnak. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon érdekes, izgalmas, annál is inkább, mert ha megengedik és megkockáztatom, nagyon keveset tudunk, bár nagyon izgalmas történelme és politikája van az országnak. Én nagy örömmel állítom ki, és remélem, hogy nagyon sokan fogják megnézni ezt a kiállítást.
Miből áll a kiállítás? Zászlókba gondolom, de milyen típusú, vagy mit, hogy kell elképzelni most?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy terem természetesen, és fotók, amit ott készített az Egyesület, illetve azok, annak tagjai a Kongói Demokratikus Köztársaságról. Én néhány ismertető képe, illetve leírás készítettem az országról, földrajz, politika, történelem, ami nekik ugye nem állt így rendelkezésre, és ahogy említette az elején, megjelennek a Kongói Demokratikus Köztársaság, ugye közte közismerten Zaire zászlói, tehát megtekintheti a hallgató, és aki oda jön, az meg is nézheti a képeken kívül ezeket a történelminek számító zászlókat, címereket, ami hangsúlyozom, hogy itt egy nagyon izgalmas történelmi és politikai is zajlott. úgyhogy viszonylag elég jó keresztmetszetet nyújt. Azon kívül még az Egyesület felajánlotta a Kongóban gyűjtött fafaragványokat és maszkokat, ezek egészítik ki. Bár én ugye Zászló Múzeum vagyok, de itt mivel egy országot mutatunk be, én mindig igyekszem, hogy a vitrínbe is, meg a falakra is olyan tárgyak kerüljenek az országokból, amelyek jól mutatják, hogy kik élnek ott, mit készítenek, és esetleg, hogy mi volt a hagyományuk.
Említette a történelmet, milyen messzire nyúlnak vissza mondjuk a zászlók a történelemben?
Nagyon messzire. Mint minden, végül is, vagy legalábbis gondolom. Hát ugye ez...
Kína... Itt a konkrétan a kiállításban.
Ja, bocsánat, itt a kiállításban. A Belga Kongó, tehát amikor ugye Belgium elfoglalja a gyarmatosítás idején a Kongói Demokratikus Köztársaság idézőjelbe, tehát akkor még ugye más neve volt, és akkor kapta a Belga Kongó neven, az a zászló látható először a címerével együtt, majd ezt fokozatosan úgy, ahogy a politika és a történelem változott, láthatjuk a függetlenségkor felvont zászlót, de hogy ne hagyjam ki, megmondom őszintén, hogy én mivel nem részrehajló politikai kiállításokat csinálok, én legalábbis így nevezem ezeket, megjelennek olyan zászlók, mint például Katanga vagy Kongó esetében, ugye ismert neve Katanga, talán az idősebbek ismerik, hogy polgárháború is volt, annak a zászlója is megjelenik, és olyan is megjelenik, amit kevésbé, például én láttam a megnyitón, diplomaták nézegették, például a Dél-Kaszái zászló, ami egy évig volt hivatalban, ez egy tartomány, és Dél-Kaszájt egy bizonyos úriember különböző ásványkincsek reményében, ugye ennek pénzvonzata van, elszakította, és ez a zászló is látható. Azért mondom, hogy nézegették, mert ez kevésbé látható például egy szakkönyvben, mert annyira bizonyos fokig, ahogy ment az élet előre, ez jelentéktelenné vált. De Kongó esetében jelentős volt, mert félő volt, hogy az ország egy bizonyos pici harmada leválik.
A Demokratikus Kongónak volt egy mondjuk itt szimbolikus uralkodója, és inkább diktátora, hogy ez a Mobutu Sese Seko. Elég komoly kultusz alakult ki körülötte már, amikor élt, és még utólag is zászlóiban, az ő zászlóiban, az ő ideje alatt kitermelődött úgymond zászlókban, hogy nyilvánul meg. Abba is érdekességek vannak?
Tulajdonképpen el kell, hogy mondjam, hogy a zászló igen, mert ahogy említettem, a kongói zászló ugye kék, tehát főleg kék színre specializálódik, és sárga csillagok, tehát ennek a változása játszott mindig szerepet, vagy pedig benne még egy vörös sáv. Na most amikor jött Mobutu, ugye akkor egy rövid időig még Kongói Demokratikus Köztársaság volt, majd 71-ben váltott zászlót és a nevet is, ugye Zaire. Ez egy ideig még közismertebbé tette, nem csak az ő viselkedése vagy visel dolgai, hanem a zászló is, mert zöld lett, tiszta zöld, és úgy kell elképzelni, hogy benne volt egy aranysárga korong, és a korongban pedig egy barna kéz tartott egy lobogó fáklyát. Uh-huh. Az úgy gondolom, hogy most így elképzelhető. Na most, hogyha megnézi, akkor, amiről már korábban is beszéltünk, ezekben már pánafrikai színek vannak, mert ha megnézi a zöld, ugye, akkor aranysárga korong, és a lobogó fáklyának a vörös nyelv csóvái, tehát megvan már gyakorlatilag az a három szín, ami a pánafrikai zászló családhoz tartozott. Na most Mobutu ugye elmenekült az országból, és Kabila elnök úr vett át az ország irányítását, ma a fia vezeti az országot. Ezt a zászlót teljesen ugye lecserélték, visszaállították a korábbira, és a nevet is ugye visszaállították Kongói Demokratikus Köztársaságra. Tehát ez is természetesen látszik, ott van Mobutu képe, mert én úgy tartom, és úgy is fogom csinálni ezentúl is a kiállításokat, hogy semmilyen tekintettel nem vagyok, és nem leszek arra, hogy mikor ki volt a vezető, és milyen zászlót használt. Ismerjük meg mindent.
Akkor végezetül már csak az van hátra, hogy praktikus információkkal lássuk el a hallgatókat, hogy meddig látható ez az időszakos kiállítás, illetve milyen napokon látogatható a múzeum.
Hát a múzeum helyét a mondanám először, jó, megengedik. Tessék. Jó, tehát Budapest 8. kerület, József körút 68, Naputca sarok, sarkán található, és meglátogatni a múzeumot jelen pillanatban 2-től péntekig lehet, 12-től 18 óráig. Szívesen látunk mindenkit, a www.zászlók.hu honlapon megtalálják a telefonszámot, lehet érdeklődni, aki ez érdekel, és hát remélhetőleg a továbbiakban is 2-3 havonta a nem állandó kiállításokat tudjuk változtatni. Talán még egy fél mondat annyi, hogy 2011 nyaráig már megvannak az országok, hogy kik állítanak ki, annyi a jelentkező.
Hát ez nagyon jó, akkor egy évre.
Ezt a Kongói Demokratikus Köztársaságbeli kiállítást meddig lehet látni?
Ja, bocsánat, igen, pont erre nem válaszoltam. Ez közel olyan május közepéig, 15-16, de most nincs előttem naptár, gyakorlatilag egy pénteki napig lehet látogatni, de ha valakit érdekel, akkor telefonon tudunk ki.
Nagyszerű.
Rendben, köszönjük szépen, és hát akkor további szenvedélyes munkát kívánok, mert azt hiszem, hogy ez most is megvan.
Köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt szépen lehettem.
Balogh László volt a vendégünk, a Budapesti Zászló Múzeum tulajdonosa, ám az Afrika Fémék délig veletek van. Maliból jelentkezik majd Molnár László, a négykeréken földrészen át expedíció vezetője. Reméljük, hogy el tudjuk őt érni telefonon. Addig lepörgetünk egy zenét, és már tárcsázzuk is.
Oké, következik az Orinokótól a Mama Konda. Folytatódik az Afrikafé, a Rádió Cafén, és elviekben Maliból Molnár László urat értük utol, a négy keréken öt földrészen át expedíció vezetőjét és kitalálóját. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket és a hallgatókat!
Jaj, de tisztán lehet hallani, hála Istennek! Az Afrikához képest azért egy nagyon komoly előrelépés. Múlt héten ugye beszélgettünk, akkor még Mauritániában volt, most már Maliban, szomszéd országban. Milyen volt az út? Voltak-e nehézségek?
Hát elég hosszú és meleg. Azon kívül különösebb nehézség nem volt, kivétel a határátkelések, az kalandos volt, mind a Szenegálba való belépés, mind a Szenegálból való kilépés egy éjszakába nyúlt bele a határadminisztráció miatt. Egyébként problémamentes volt az út. Jól utaztunk, gyönyörű helyeket láttunk Mauritániában, mert bementünk Nauakchottól Atar felé, Csinkletibe, illetve a Afrika szeme képződményt néztük meg Monos Jánossal. Ez egy fantasztikus oázisban voltunk, az gyönyörű volt. Most pedig ugye Monos János hazautazott, és most Szögu felé megyünk, a családom érkezett, a feleségem, fiam párjával, és remekül érezzük magunkat, és megyünk Szöguba.
Egy itinert azért szeretnék megtudni, ugye legutóbb ugye volt egy olyan, hogy vissza kellett lépni Európába, aztán úgy vissza Afrikába. Most meddig lehet Afrikán belül tartózkodni, most már végig, amíg ugye megvan az útvonal?
Igen, azt hiszem, ugye ide Maliba úgy jöttünk többek javaslatára, lehet, hogy hiba volt, hogy Szenegált úgy beejtettük, mint említettem, a határok elég problémások voltak, de most maradunk Maliba, megyünk Dogonföldre, Moptiba, valószínű megnézek az ottani helyi jellegzetességeket, a népviseletet, helyi szokásokat, hajózunk egyet a Niger folyón, és utána visszajövünk, és Konakriba megyünk, Guinea fővárosába. Konakriból repül haza feleségem, fiam és párja, és utána pedig folytatom Omar Berivel, a barátommal, a tiszteltbeli guineai konzul az utat, és csatlakoznak Balogh Sándorék az AU-ból, megyünk Nigéria felé, Burkina Fazónál.
Hát tudnak élni, azt kell mondjam.
Említette, hogy kalandos volt a határon az átkelés, ez mit jelent pontosan?
Hát ez azt jelenti, hogy elmondjam például, ugye kuriózumos érdekesség, Mauritániából éjszakai töltésen aludtunk, mert azt mondták, hogy biztonság, ahóból nem menjünk tovább, úgyhogy gyönyörű szép csillagos ég alatt aludtunk a kocsiba, de ott simán átmentünk. Viszont Mauritánia, vagy Szenegálból kilépve, átosan szintén kijöttünk simán, majd mivel meccs volt a tévében, ezért nem adtak pecsétet a bámosok az autóra, és ezért másnap reggel tudtunk csak tovább menni, és ott a két határ között a senki földjén, mint utól megtudtuk, egy Magyarországon még nem engedezett házba tudtunk zuhanyozni, és utána hol a kocsiban aludni.
Magyarországon még nem engedett. Ja, értem. Jól van.
Hát én nem tudom, aminek piros lámpa.
Igen. Hát ez egy kellemes kis zuhanyozás lehetett.
Igen, ez másnap derült ki.
Még egy kérdésem lenne, itt a nekem mindig is érdekes volt az, hogy aki elmegy arra a térségre, Afrikába, vagy teljesen mindegy, a világ bármely pontjára, mit eszik? Tehát megbeli próbálni a helyi különlegességeket? Próbáltak már valami furcsaságot?
Hát a legutóbbi ételünk ezelőtt 4 órával az a nagyon finom pici banán volt, ami ugye nem esített banán, amit otthon lehet kapni, ez biztos nem felelne meg az uniós szabványoknak, viszont kiváló. Egyébként pedig hát azt teszünk, amit lehet kapni az utcán. Ugye idáig elég feszített tempóba jöttünk, tehát az étkezéseink gyakran kocsiba megállva, motorháztetőn egy bagett, sajt, valami felvágott hasonló volt, de étteremben, esténként a szállodában, és hát az utcát is természetesen muszáj megkóstolni, ez főleg Moptiba kihagyhatatlan lesz, mert ott egy elképesztő nyüzsgő piac van. Uh-huh. De még olyasmit, hogy mormota, vagy egér, vagy ilyesmit még nem ettünk.
Na akkor majd...
Sőt, még kigyolt sem.
Akkor ez még hátra van.
Igen.
Akkor további jó utat kívánunk egészen mondjuk a jövő hétig, amikor újra beszélgetni fogunk minden reményünk szerint.
Oké, köszönjük szépen, és hát majd gondoljanak ránk, amikor a Jennai piac forgatagában holnap délelőtt megpróbálunk valóban különlegiségeket is enni. Köszönöm a beszélgetést, és üdvözlünk mindenkit, aki otthon van.
Köszönjük szépen.
Köszönjük viszont hallásra.
Jó.
Köszönjük viszont hallásra.
Molnár Lászlóval beszéltünk a 4x5 földrészen át expedíció szereplőjével és vezetőjével és kitalálójával, és természetesen jövő héten újra fogunk vele beszélgetni, nincs más hátra, mint hogy elmondjuk azt a sok-sok programot, amivel készültünk nektek. Igen. Természetesen lesz benne olyan is, ami már egy pár hete tart, és reklámozok nektek, de amíg vége nem lesz, mondjuk kiállításuk esetében, addig ezek itt elhangoznak.
Hát ilyen például a Millenárison látható március 14-éig az a kiállítás, amelynek a címe Gyermekek a túlélés szélén című fotókiállítás, szerdától vasárnapig 11 és 17 óra között látogatható ez a megnyilvánulás.
Megnyilvánulás.
Hát, kiállítás.
Fotó megnyilvánulás. Nem mondjuk, hogy egy kiállítás. A Tutanhamon kincse szintén az a tárlat, ami már régóta az eszetekbe vésünk itt az Afrika fén. Nincs az más, hogy most sem. Április 25-én lehet a Mamdi Zen Centerben megnézni ezt a kiállítást.
És hát az imént hallott, ugye Balogh László tulajdonos által végig narrált Kongói Demokratikus Köztársaság bemutatkozik című zászló kiállítás a Zászló Múzeumban, és ez a tárlat a József körút 64-ben látható, egészen május közepéig, ahogy említette, valamelyik pénteki nap a vége.
Valamelyik pénteki nap.
Május közepi pénteki nap.
A Szál és Szavanna vidéke címelint fotókiállítás Győrben a Petőfi Művelődési Házban, ami március 19-ig látható, tehát elég hamar meg kell nézni ahhoz, hogy nehogy aztán bezárjon.
Aztán március 17-én szerdán 18 órakor a Visegrádi utca 9-ben az Istenek a leveles tálban az leveses tálban az Afrokubai Szantéria címmel a könyv szerzője Dombach Mária tart előadást az Afrikai Magyar Egyesület székházában, és a belépés díjtalan.
Hogyha te a múlt héten hallgattátok a műsort, akkor egészen komoly ízelítőt kaphatatok ebből a témából, és az is kiderült, hogy ez mennyire érdekes. Szerintem a könyv sem kevésbé érdekes, és hát a bemutató is biztos még jól fel lesz turbózva ehhez az a érdekfeszítő témához képest. Még találkozhatok plusz információkkal, illetve magával az író, a Dornbach Máriával, úgyhogy még egyszer, tehát március 17-én szerdán 6 órakor lesz.
És lesz aztán Egy kis napsütés című Zsurda Mésző Beatrix fotókiállítása március 21-ig látható Szenegáról a Marcibányi Téri Művelődési Házban.
Ennyi volt a program, ajánlunk itt az Afrika Féban. Jövő héten is veletek vagyunk, maradjatok most is ezen a frekvencián, továbbiakban, mert jön a Music Café Instant, a Rádió Café slágerlistája, azután pedig a Soul School egy órától.
Simons tanár úr, sziasztok!
Sziasztok!